Máté evangélium 10. rész, 16-tól a 42. versig terjedő szakaszt fogjuk tanulmányozni együtt, és újból fegyverkezünk tovább azzal, amit Jézus tanított nekünk, és ezek az igazságok által is várunk egyre hatékonyabbá abban, hogy emberek megismerjék Isten szeretetét, kegyelmét és jóságát, és örök életre, és már a földön megtapasztalható áldott életre jussanak. Máté evangélium 10. fejezet, 16-os vers, most helyeteken ülve, kérlek kövessétek a Bibliáitokban ezt az igeszakaszt, Máté evangélium 10. rész, 16-tól a 42. versig terjedő szakasz, így hangzik. Íme én elküldelek titeket, mint jókat a farkasok közé, legyetek tehát okosak, mint a kígyó, és szelídek, mint a galamb. Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban. Sőt, helytartók és királyok elé hurcolnak én miattam, tanúbizonságú nekik és a pogányoknak. Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem a ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke, a Szentlélek szól általatok. Akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét adja halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen, és megöletik őket. És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ha pedig üldöznek az egyik városban, meneküljetek a másikba. Bizony mondom néktek, még végig sem járjátok Izrael városait, mire eljön az emberfia. A tanítvány nem feljebb való a mesterénél, sem a szolga az uránál. Elég a tanítványnak, hogy olyan legyen, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház urát Belzebubnak nevezték el, mennyivel inkább háza népét. Tehát ne rettenjetek meg tőlük. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely leleplőződnék, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit a sötétségben mondok nektek, azt a világosságban mondjátok el, amit fülbesugva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gehennában. Ugye a verébnek pár egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre atyátok tudtán kívül. Nektek pedig még a hajadok szála is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, majd azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az ember apjával, leányt anyjával, a mennyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja az életét, az elveszíti azt. Aki pedig elveszíti az életét, én értem, az megtalálja azt. Aki titeket befogad, az engem fogad be, és aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem. Aki pedig egy prófétát, azért, mert az próféta, prófétának járó jutalmat kap. Aki pedig egy igaz embert fogad be, azért, mert igaz, igaz embernek járó jutalmat kap. Aki pedig csak egyetlen porár friss vizet ad inni egynek, egy kicsinyek közül, mert az tanítvány, bizony mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszíteni jutalmát. Amen. Hogy az áldás ott legyen, aki hozta ezt a vizet. Áldja meg ezt az Úr. Nos, nagyon komoly szavak ezek, és néhány olyan kijelentés is van ebben, amely megütközést kelthet. Többek között ugye ezek a családban, családi kapcsolatokra vonatkozó kijelentése Jézus Krisztusnak. Gyakori kérdések ezek, amiket föltesznek emberek, hogy hát akkor hogy van ez? Hát Jézus nem a szeretetet hozza, hát tyutyulu, putyulu, kutyulu, mutyulu, hát hogy van ez? Hát viszálykodás van a családban, meg hát azt akarja, hogy veszekedjünk. Szó nincs erről. Ezek az igények nem ezt jelenti, hogy Jézus azt akarná, hogy veszekedjünk a családban. Sőt, ő neki nincs örömére az, a konfliktusok vannak a családban. Az ő akarata az, hogy békesség legyen, de ne egy áll, egy látszat békesség, és nem a gonoszságban való megállapodás, hanem az igazságban, a tisztaságban, a szentségben, a jóságban, a szeretetben, az önzetlenségben, az egymás feltétel nélküli szeretetében legyen békesség. No, majd erre visszamunk tényleg, csak mikor olvastam magam is, hogy gondolkodtam egy picit azoknak a fejül, akik itt vannak esetleg ma, hogy hát ez egy kicsit kemény beszéd. Igen, a Jézusnak vannak ilyen kemény mondatai, de mindegyiket az evangélium szellemében lehet érteni és értelmezni, és amikor az ember megérti Krisztus beszédét, azt mondja, igazad van, Uram. Az első dolog, amire szeretnék rávilágítani, hogy hogyan viszonyunk az üldözéshez. Hát az a helyzet, hogy itt Jézus Krisztus nem titkolja el azt, már a tanításnak az elején, hogy bizony konfliktusokra lehet számítani azoknak, akik az ő követésében vannak. A konfliktusok pedig abból fakadnak, hogy ő küldött bennünket. És abban a munkában járunk, amit ő is végzett, és azt a szolgálatot végezzük, amiről ő is beszélt, és ő vezet bennünket. Ahogy mondja, én vagyok a jó pásztor életét adja a juhaiért. Na most, én küldelek téged. Milyen fontos kijelentés ez? Az az ember tud biztosan lenni a nehézségek és próbatételek között is, aki bizonyos abban, hogy amit csinál, az Isten elhívásából az ő akarata szerint ott és akkor teszi, amire ő elhívta. Miért? Mert ő a jó pásztor. A pásztor mit csinál? Vezeti a juhokat. Tehát én, mint Krisztus követője, azt teszem, amit ő mondott, akkor ő ott van és akkor van ott, amikor én cselekszem az ő akaratát. Amen. Biztonságban vagyok. Míg ha ez a terület nem biztos az életemben, tehát nem ott vagyok, nem akkor vagyok ott, és nem azt teszem, amiről meggyőződtem, hogy az az Isten akarata, akkor a nehézségek láttán bizonytalanság jön az életembe. A nehézségeket személyes kudarcként élem meg. Sikertelenséget élek meg, kudarcosnak érzem az életemet. Míg ha az ő akarata szerint vagyok ott, a nehézséget kihívásnak élem meg. És azt mondom, Uram, veled együtt átmegyünk rajta. És most itt a lehetőség, hogy megmutass hatalmadat, és diadalt adj nekem. Az is megvan írva, ugye, Krisztusról, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Azaz, ha azt teszitek, amit én mondtam nektek. Amen. Tehát abban vagyok, abban a szolgálatban járok, amelyre Krisztus hívott engem, és ott vagyok, akkor vagyok ott. És azt teszem, amire ő vezetett, akkor mit ígért? Velem van minden napon a világ végezetéig, és a nehézségek nem a személyes kudarc élmények lesznek, hanem kihívások lesznek. Azt mondom, Uram, ezt én most nem értem, én ezen egyedül nem fogok tudni, ebben nem tudok megoldást találni, de veled mindenképpen lehetséges. Menjünk tovább. Aztán azt is mondja itt Isten igéje, hogy elküldelek, mint bárányokat a farkasok közé. Tehát ő küld bennünket, de az erőviszonyokat világossá teszi. Tehát nem mondja azt, hogy a bárányokat a bárányok közé küldöm, hanem mint bárányokat küldelek a farkasok közé. Szimpatikus figurák, igaz? Ott éppen egy valamilyen állattetemet cibálnak széjjel, szaggatnak széjjel. És gondolj bele ezt a kis figurát beküldeni ide. Szimpatikus küldetés, mi? No, tehát egyértelművé teszi Jézus Krisztus az erő fölényt, amelyel a hívő embernek, mint személynek szembe kell néznie. Szokták mondani, ugyan már, hát ki fog bejutni a mennyországba? Hát legtöbb embert nem is érdekli Jézus. Hát a Biblia azt mondja, hogy kevesen vannak, akik megtalálják az ő útját, kevesen vannak, akik azon járnak az ő útján, és sokan vannak, akik a széles úton, tehát az Isten ellenségeinek útján járnak, az Istennek hátat fojtott életben élnek. Valóban tömegek vannak ilyenek, de azért ne becsüljük le azoknak számát sem, akik keresztények és Krisztus szerető hívő emberek, de kétségkívül sokan vannak ebben a világban, és világnak a propagandája egészen más, mint amit a Biblia tanít. Már-már emberek azt mondják, hogy ódivatú, bolondság, hát hogy lehet még így gondolkodni, hogy lehet így élni, hát nem vagy te normális, a világ már elszaladt ezek mellett a dolgok mellett. Ez nem így van. Isten igé örök, és aki Isten igé szerint él, az megmarad örökké. Az erőviszonyokkal szemben világosá teszi a Biblia, hogy nem test és vérelem van nekünk harcunk. Nagyon fontos megértés. Mikor azt mondja Jézus, hogy elküldlek titeket, mint juhokat a farkasok közé, akkor nem azt jelenti, hogy az embereket látom farkasnak. Ez pedig azt jelenti, hogy nem szabad úgy gondolkodnom az ellenszegülőkkel, vagy Krisztus még nem ismerő emberekkel kapcsolatban, hogy azok farkasok. Ők a gonoszok. Mert ha így gondolkodunk, akkor bizony nem adunk esélyt egy Pál apostolnak a megtérésre, aki először az egyház üldözője volt, majd amikor megtért, és felismerte az igazságot, hogy ő üldözte Jézus Krisztust, aki érte meghalt, megváltozott, és az egyház És az evangélium hirdetője lett, az egyház építője lett. Milyen nagyszerű, hogy nem lett berakva Pál apostol, hogy te vagy a farkas, az is maradsz. Tehát nem test és vér ellen van tusakodásunk, amikor ellenszegüléseket látunk, és az emberek indulatosan, sokszor vehemensen állnak ellene a bizonyságtételünknek, látni kell a mögötte lévő szellemi hatalmat és erőt. És amikor imádkozunk értük, akkor úgy kell imádkozzunk, hogy az Úr szabadítsa meg őket, és szabadítsa meg a gondolkodásmódjukat is, hogy megérthessék Isten igét. Mert az ellenség, a sátán sötétséget bajtott az elméjükre, és nem értik az evangéliumot, ezért ellenségesek. Mert még másfajta hatalom alatt vannak. Ugye két hatalom van ebben a világban, a sátán hatalma és Istennek a hatalma. Egyik hatalmas, a másik mindenható. Istennek mindenható hatalma van, a sátán hatalmas, de hatalmasabb, mint az ember. Tehát az erőviszonyokat tisztában kell látnunk, és látnunk kell azt is, hogy a mi harcunk nem test és vérelem folyik, tehát figyelnünk kell arra, hogy az emberek, ha ellenállnak, akkor is higgyünk abban, Istennek van hatalma arra, hogy elhozza az életükben a megtérést, a szabadulást, mert ha nem hiszük és nem így gondolkodunk, akkor nem adunk esélyt az ellenszegülőknek arra, hogy valamikor megadjanék az Isten már rajtunk keresztül, hogy az evangéliumot hallva megtérjenek. Amen. Tehát az erőviszonyok ilyenek, valóban báránkák vagyunk a farkasok között, de velünk van az Úr, és megerősödünk az Úrban, és ő hatalmas erejében, és ő megtart bennünket. Aztán azt is mondja Isten igéje, hogy lehetek okosak, mint a kígyó, és szelidek, mint a galamb. Látok egy buszt, feltekeredett rá egy kígyó, és akkor taktikusan összeroppantja. No, alapvetően a Biblia az 1 Mózes 3.1-ben, amikor ravaszabb volt a kígyó minden állatnál, amit Isten teremtett, de a görög fordítása a héber szövegnek, ott ugyanazt az igét hozza, mint itt Jézus az okosságra, azaz okos, értelmes, eszes, azt jelenti. Ebben az értelemben, tehát a kígyónak a jellemvonása az, hogy okos. Megtalálja módját arra, annak, hogy hogyan juttassa az üzenetét az emberhez. Ugye megtalálta a sátán, hogyan juttassa a rossz üzenetet az emberekhez. Ti meg találtok meg a módját, hogy a jó üzenetet hogyan osszátok meg. A másik pedig, mint szelíd, mint a galamb. Ugye a galamb egy erőteljes kép a Bibliában. Ugye a kommunista rendszer alatt a békegalambot szedték így elő. Na, tehát alapvetően a békegalamb az Noé várkája kapcsán merül fel a Bibliában, jön fel a Bibliában, ugye, aki olajfágat hoz, ezáltal jelül adva Istennek a kegyelmét, bűnbocsátó kegyelmét, és helyreállító kegyelmét Noénak, hogy újra sarjadtak a növények a földön, és élhetővé teszi Isten szüzönvíz utáni pusztulás után követően a földet. A galambnak a jelenvonása, a szelítség, ugye, az vegyítetlen, nincs benne kavarodás, tehát tiszta, érintetlen, romlatlan, ártatlan. Tehát ugye nyilván itt nem a kígyó ravasságáról beszélt át a Biblia, hanem értelmesen, bölcsen járva, nem minden áron azt keres, hogy mártír halált haj. Értitek? Tehát nem minden áron konfliktusokat, nem minden áron veszekedést kell keresni, hanem okosnak, bölcsnek kell lenni. Tehát az emberekhez el szeretnénk juttatni az evangéliumot, el szeretnénk juttatni Isten jó hírét, nem veszekedni akarunk velük. Igaz? Nem az a célunk, hogy vitatkozunk és veszekedjünk, hanem az, hogy az emberekhez eljutassuk az Istennek a szeretetét és jó hírét, hogy van bűnbocsánat, van örök élet, és lehet az életben egy tartalmasabb, áldott életet élni. És az örökkévalóságra nézve pedig a halállal nem ér véget a történet, hanem bizonyos lehet az ember, hogy a halál, mint olyan, az egy átlépés lesz neki az Isten országába, amelynek már most itt része. A Timóteus írt levélben, a 2 Timóteus 2.24-26, 2 Timóteus 2.24-26-ban ezt a hozzáállást emeli fel Pál apostol Timóteus számára, de az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanítása alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot és felocsudjanak az ördög csapdájából, aki fogjul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Tehát az Úr küldötte, ne keresse mindenáron a konfliktust, hanem ezzel a konfliktusok elől, az oktalan és hiába vitatkozások elől okosan térjen ki. Kerülj azt el. Tehát látod, hogy valaki felmegy a pumpa, akkor jobb, ha abba hagyod. Tehát ha nem fogadja, nem hallgat meg, hanem tiszta idegbe jön. Emlékszem egy kedves kollégámra, aki mindig provokálta a bizonyságtételt, mert mondtam nektek itt, 120-130 kilós volt, és mindig kérte, hogy beszéljek, aztán meg, mikor elkezdtem beszélni az evangéliumról, eldörösödött az arc, és ordított, érted? Te magának igen ordított. Mondtam, hogy figyelj, inkább hagyjuk ezt a témát, ne beszéljünk róla. Tehát úgy is tudod, mit hiszek, és kiderült, hogy komoly sérülései voltak, és ezeket a saját bűnei, a saját rossz döntései miatt átélt szenvedéseket, sebeket, sérüléseket miatt Isten okolta. Hogy mondja is az ige, hogy megcsinálja az ember a bűnt, nem foglalkozik Istennel, aztán, mikor benne van a bajba, Isten kezd okolni. Mikor belement, nem kérdezte meg Istent, hogy mi lenne a legjobb, a saját fej után ment bele, mikor a saját fej után lévő cselekedetei miatt bajba kerül, akkor már rázza az öklét, és Isten szidja. Ugye tipikus emberi ellenvonás. Van ezt a nyilván, ő is változott, eljött az idő, amikor kérte, hogy imádkozzak érte. Meg kellett várni ezt. Tehát ezt jelenti az okos, mind a kígyó, hogy szelíd, mind a galamb, ami szolgálatunkat tekintve. Isten igéje világosá teszi számunkra, hogy a gonosz, azaz a sátán embereket használ fel arra, hogy véghez vigye a maga terveit. Nos, nézzük egy picit ebből a szempontból ezt a farkasos témát. Alapvetően ugye elküldlek titeket, mint bárányokat a farkasok közé, vagy jókat a farkasok közé. Igaz, abban megegyezhetünk itt, magunk között vagyunk, hogy a bárány az nem való a farkasok közé. Igaz? Tehát nem normális dolog, hogy a bárány ott rohangál a farkasokkal, és szaladgál, nem tudom, az őzikék után, hogy ezt leterítse. Igaz? Nem normális. Ugyanígy nem normális dolog az, ha valaki keresztények neveztetik, és jól érzi magát a farkasok között. Azt mondja, a Biblia, a lótnak az igaz lelke naponként gyötrődött Sodomában és Gomorában, mert nem bírta elhordozni a lelke azt a sok bűnt és mocskot, amit cselekesznek a Sodoma beliek Isten ellen és egymás ellen. Így van? Tehát az, ha valaki szereti a farkasok életmódját, szeret a farkasok együtt lenni, az valószínűleg soha nem ismerte meg Jézus Krisztust, és nem született újjá, nem kapott új életet, hogy a sátán megvakította, a szíve megtelt világi kívánságokkal és vágyakkal, és ebben tobzódik. A normális az, ha bárány a bárányokkal szeret együtt lenni. Mégis a bárányt ebből a biztonságos pozícióból küldi el az Úr Jézus, hogy a farkasoknak hirdesse a bárányjá születés csodáját. Olyan farkasok, hogy gyerekek, szeretnétek megszabadulni ettől az életmódtól, amiben éltek? Szeretnétek ti is jönni, és a pásztornak az oltalma alá jönni? És nem állandóan a pásztor bottal szembenézni, hogy kopogtatja a fejeteket? Szeretnétek a biztonságot, a szabadságot? Szeretnétek jó vizekhez, jó fűves legelőkhöz? Tehát szeretnétek egy áldott életet a házasságotokban? A baráti kapcsolatokban? A munkátokban? Magatokkal való kapcsolatokban, viszonyatokban? Szeretnétek békességet? Szeretnétek megbocsátást? Szeretnétek szabadulást? Hogy a hasatok az istenetek, és mindent fölfaltok, ami elétőkbe kerül. Mindent megesztek. Független attól, hogy elrontja gyomrotokat, vagy nem. Szeretnétek jönni, és a pásztorral együtt legelészni. És néhány farkas azt mondja, szeretnék. És az Úr megadja neki, a megtérés újjászületés által, mint hogy neked is megadta, aki már ismer az Urat, hogy megtér újjászületés és egy új természet részese legyél, ami a krisztusi természet, az Istentől való új természet, ami már nem a farkas természete. Tehát a bárányokra mindenképpen jellemző, hogy nem farkas természetük van. Akinek farkas természete van, az maximum báránybőrben bújt farkas. És egy keresztény ember, aki magát kereszténynek mondja, azt látjátok rajta, hogy szeret a farkasokat, tehát szeret a világi életmódban élni és dobzódni, akkor ott valami nagy baj van. Az vagy nem lett bárányja soha, tehát nem ismertem Istennek a szabadítását, szeretetét, kegyelmét és jóságát, vagy megvagított a sátán, és uralkodik rajta a bűn, de semmiképpen nem érzi magát jól az, aki egyszer megismert Istennek kegyelmét a bűnben. Így van? Ezt lehet látni, tehát ne áltasd magad, hogyha állandó szomorúság, a keserűség, a lelki zaklatottság van rajtad, és a bűntudat van rajtad, a bűneid miatt, akkor ne áltasd magad, hogy olyan nagy áldásban vagy. Térj meg. Akkor valamit nem jól csinálsz. Vagy valamit nem jól csinálok. Így van? Nagyon könnyen megállapítható. Tehát ha olyan kapcsolataink vannak, amelyek lehúznak bennünket, és Istentől elszakítanak, akkor ez nem egy áldott kapcsolat. Olyan dolgokat cselekszünk, amely nem felemelnek bennünket, nem a szabadságunkat munkálják. nem a hálát, az örvendezés munkája bennünk az Úrban, azok a cselekedetek, azok nem jó cselekedetek, azok rosszak. Így van? Mert a nehézségekkel is kell szembenéznünk, de az Isten oltalma, jelenléte van az életünkben, akkor Isten megadja nekünk a szabadságot, az örömöt, a békességet, és a biztonságot ezekben a szituációkban. Az zaklatottság az nem Istennek az áldása. Ott valami nem stimmel. No hát, sokféle területen kellett itt szembenézni a tanítványoknak az sátán munkájával, amire embereket használt föl, és embereket buzdított föl. Ugye egyrészt mondja, hogy átadom majd titeket a zsinagógákban, és megostorozza titeket, majd királyok és helytartók elé hurcolja titeket, hogy börtönbe zárnak, hogy üldözzenek titeket. Először is ugye az apostoloknak legelőször a vallási vezetők, tehát az apostolok életében a vallási vezetőket használta fel a sátán, hogy üldözze az apostolokat, és aztán majd a nép vezetőit és királyit buzdították, bújtogatták föl, ugye, sokszor a zsidó vezetők, hogy üldözzék a tanítványokat, a keresztényeket, és ez ma is így van. A történet folyamán lehet látni, sok esetben teljesen értelmetlen és ok nélkül üldözték a keresztényeket, égették a Bibliákat, hogy a kereszténység önmagában a társadalom javát munkáló közösség. A természetéből, küldetéséből fakadóan a keresztény közösség az egy áldás a társadalomnak. Javát munkája, imádkozik a vezetőért. Engedelmes, törvénytisztelő, jó adófizető. Ámen. Tehát a keresztény ember kész főnyeremény egy társadalomban. Tehát nem normális, amikor egy ilyen embert üldöznek, az mindig gonosz, ördögi dolog. És erre följön a figyelmét a tanítványoknak, hogy bizony ezzel szembe kell nézni, és azt mondja, hogy kerüljétek őket. Legyetek ezekkel kapcsolatban is okosak. Tehát azt mondja az Úr Jézus, ha találkoztok a vezetők ellenállásával, akkor mondjátok nekik, de pokolba jutsz! Úgyis! Hát mert egy fejjel rövidebb leszel, mondjuk a középkorban, most meg lehet, hogy más módon kerülsz bajba. Azt mondja az Úr Jézus, hogy kerüljétek ki őket. Mit csinál az Úr Jézus, mikor a Máté 12, 14, 16-ban, de többször ezt látod, vagy Pál apostol, amikor ellenállása és ha találkozik, és ez a felbőszült tömeggel találkozik, Máté 12, 14, 16, akkor azt mondja a Biblia, hogy Jézus elment onnan. Elment előlük. Nem azzal kezdte volna, és oda ment hozzá, hogy na, nem kereste a balhét. Így van? Okosak, mint a kígyó, szelidek, mint a galamb. Mindenképpen a hívő ember törvénytisztelő és a vezetői tisztelő, még akkor is, ha azok éppen farkasok. Aztán a Szent Szellem jelenlétével kapcsolatban bátorít bennünket Isten igéje a következő versekben, hogy ne aggódjatok, hogy mit mondjatok, a Szent Szellem szavakat fog adni a szátokban. Szátokban, hogy hogyan tegyetek vallást a ti hitetekről. Tehát amikor arra bátorít bennünket Isten szent lelk, hogy ha olyan szituációba kerülünk, amire nem lehet felkészülni, tehát kritikus helyzetek, ugye itt nem arról van szó, hogy bűnjegyzetet írni, hogyha valaki prédikációra készül, mondta az egyik pásztor, hogy meghívták egy gyülekezetbe, és akkor ő annak a híve volt, hogy nagyon becsülete készült, imádkozott, elvette üzenetet, aztán tanulmányozta ezt a Bibliát, és jegyzetet készített, hogy a lehető legjobb táplálékot adja Isten népének, mert tisztelte Isten népét, és tisztelt az Urat. Amikor a meghívója meglátta a kezében a jegyzetet, azt mondta, hát mit csinálsz? Nem hiszel te az Úrban, hogy az Úr meg fogja neked adni a kellő időben, mit kell mondani? Szóval, miért gondolja, nem hiszek az Úrban? És miért ne adhatta volna már nekem tegnap este az Úr, mit kell mondanom, ha imádkoztam hozzá, és azokat meg leírtam. Azt mondja, többször nem hívták oda. Tehát nyilván ugye nem a trehányságot jelenti, és fényezi itt az Isten igéje, hanem arról van szó, hogy kritikus helyetekben nem lehet készülni. Sőt, nem is jó, ha az ember okoskodik, hogy na most akkor majd megfogalmazom, meg elmondom, de ezt lehet látni, hogy amikor a királyi helytartók elé áll mondjuk Pál apostol, mindig nagy tisztelettel beszél. Okosan és szeliden. Így van? Úgy beszél, és úgy össze meg a bizonyságtétet, ahhoz oda, ahogy oda illik. Használja például azokat a formákat, amit mondjuk egy kihallgatáskor kell, vagy egy tanúvállomásként kell használni, mondjuk Félix előtt. Nagyon kultúrált módon teszi, nem azt mondja, bűnösök vagytok, és pokolra juttok. Itt mind. Nem azt mondja, hogy nagyra becsült Félix. És Agrippa király. Nem szokban történtek ezek a dolgok, tudtok róla, főleg Agrippa, te ugye? Tudsz róla, hogy mi történt Jeruzsálemben Krisztussal. Igaz, ezt értitek? Tehát Isten szelleme vezetni fog bennünket kritikus szituációkban, hogy mit mondjunk, bízzunk benne. Az ördög félelmet akar gelteni a hívőkben, hogy féljenek az emberektől. Féljenek attól, mi lesz, ha nem tudnak válaszolni a kérdésekre. Mi van akkor? Megmondod, erre a kérdést nem tudok válaszolni, de tudok olyat, aki tud. Összehozlak valakivel, aki tud válaszolni a kérdéseidre. Gyere csak el. Ha tényleg érdekel, akkor találkozzunk később. Isten szelleme. Konfliktusok a családon belül. Most az egyik legfájdalmasabb dolog a hívő embernek, amikor amúgy kedves emberek, amikor a bizonságtételre kerül a szó, és Krisztusról kezdenek beszélgetni, elváltozik az arcuk, és elementáris indulattal lépnek fel a saját gyermekük vagy szüleikkel szemben. Lehet, hogy átéltél már ilyet a családban. Ez a legfájdalmasabb dolog. Teljesen rendben van, nagyon kedvesen beszélgetek minden, amikor a hitről, Jézus Krisztusról van szó. Hát igen, a mögöttük lévő erő és hatalom, a gonosz hatalma felhasználja őket, és fölbújtja őket, hogy ellene szegüljenek a számukra is fontos üzenetnek. Hogy meg ne menekülhessenek, de ne add fel, legyél okos és szelíd. A szülőkkel kapcsolatban, a gyermekekkel kapcsolatban, családi kapcsolatokban legyél okos és szelíd. Nem a balhét kereső és a konfliktus kereső, de a konfliktust szükség szerint felvállaló ember legyél. Érezhetjük sokszor úgy, hogy azoktól kapunk támadást, akikről legkevésbé várjuk, és legkevésbé számítunk, de a Biblia azt mondja, hogy bizony ez a konfliktus a családban is húzódik, attól függően, hogy ki az, aki ismeri Krisztust, és ki az, aki nem. Aki mindvég kitart, üdvözül. Másként fogalmazva, aki üdvösséget nyert, azaz megszabadult, az mindvég ki fog tartani. Amen. Tehát akinek a szívében ott él Jézus Krisztus a Szentlélek által, és megtapasztalta Isten szeretetét, jóságát, az ki fog tartani mindvégig. Erről meg lehet ismerni. Így van? Tehát itt nem a bizonytalansági faktor jön ebből az igéből, hanem a biztonság. Hogy te az Úré vagy, akkor mind végig az Úr meg fog tartani, és ki fogsz tartani. Így van? Halleluja, dicsőség az Úrnak. Így van. Amíg itt vagyunk, addig pedig munkálkodjunk. Azt mondja itt a Máté 10:23-ban az Úr Jézus, hogy ha pedig üldöznek az egyik városban, meneküljetek a másikban, bizony mondom néktek, még végig sem jártok Izrael városait, mire eljön az emberfia. Bizony, egy várost, egy családot, egy szemét, egy régiót, egy térséget tud uralni a gonosz. Le tud uralni a sátán, egy ellenségességet tud támasztani, akár egy településen is az evangéliummal szemben. Tapasztaljuk mi is újra és újra ezt a fajta ellenségességet, akár a mi városunkban is, némelyeken keresztül, hogy megnyilvánulunk a hatalmason keresztül néhány esetben. Hála Istennek azért, hogy pozitív dolgokat is tapasztalunk. Ugyanitt. Azt mi Isten igéje, hogyha nem fogadják el a bizonyságtételedet, tehát ellenszegülnek a bizonyságtételednek, akkor mit mond a Biblia? Vitatkozz tovább? Veszekedj? Menj tovább. Menj azokhoz, akik keresik az Urat. Ezekről meg nem mondj le, mert hát, ha megadja még az Úr egy pár év múlva, vagy pár hónap múlva, de sajnos azt látom, sok esetben ez egy évtized is lehet, amíg egy ember eljut addig a pontig, hogy megérti, hogy miről is beszéltél te nekem 10 évvel ezelőtt. Hogy mi is az, amiről szó volt. Fú, te, most kerültem abba az élethelyzetbe, gyere már, figyelj csak ide. Tudunk találkozni, beszéljünk már. Vagy egyszerűen beszélsz, és látod, megváltott ez az ember. Ez egy más ember lett. Nyitott a szíve. Nem mondj le róla, de menj tovább. Munkálkodj, keresd azokat, akik nyitott szíve vannak, és megtérése vannak. Nyilván másik jelentését ennek az igének az, hogy Jézus arról beszél, hogy Krisztus után 70-ben tudjuk azt, hogy a római seregek földeltették egyenlővé a templomot, és elpusztították Jeruzsálemet, és akkor abban az időben megszűnt Izrael, mint állam létezni, és addig hirdették az apostolok az evangéliumot 70-ig, és jelenti azt is, hogy a zsidók között mindig hirdetni kell az evangéliumot, ugye ez is egy fontos felelősségünk. Nos, következő dolog, tudod kell, hogy amikor üldözést tapasztalsz, akkor Krisztust üldözik, és nem téged. Amikor a családi konfliktusok jönnek az evangéliumból, akkor tudja azt, hogy az édesanyád, vagy a fiad, a lányod, vagy az anyósod, apósod, bárki, azt nem téged nem szeret, ha már benned lévő Krisztus utasítja el. Azt nem bírja, aki benned van. Ez nagyon fontos szemléletmód, mert nem veszed személyes sértésnek, ha elutasítják a bizonyságtételedet. Tudod szeretni azt az embert, Isten szeretetével, az a családtagodat. Amikor elutasítanak, akkor nem téged utasítanak el, ne személyes kudarcként éljük meg, hanem tudjuk azt, hogy Krisztus nem kell nekik, őt nem szeretik. Nyilván ez fáj. Fáj az embernek, és nem örvendezik. Ugye Máté 5:10-12-ben olvasunk arról, hogy boldogok vagytok, ha én miattam az én elmét üldöznek titeket, mert ezt tették velem is. És ha Jézus nem szeretik, akkor minket sem fognak szeretni, ha őt üldözik, minket, akik őt követjük, szintén ellenségesen fognak fogadni. Ezek alapvető igazságok. Belzebubról is szó esik, itt a konfliktus gyökerére mutat rá Jézus Krisztus, a Belzebub említése. Belzebub ugye a legyek ura, az a görög szónak a fordítása. A sátán is nevezik így, és a démonok fejedelmét, azaz a sátánt nevezi a Biblia. Ez a héberből jön ez a kifejezés egyébként. A héberek gúnyosan nevezték Baalzebult, azaz a magasságos herceg, a filiszteusok egyik ekróni istenét, ekróma tisztelték ezt az istent, a filiszteusok istene volt, és a zsidók gúnyosan nevezték őt legyek urának, aztán később a sátán nevezték így. Tehát a konfliktus gyökere abban van, hogy ha a ház urát Belzebúbnak hívják, akkor mennyivel inkább a ház népét. Azaz, ha az emberek még az ördög hatalma alatt vannak, mert ha nem Isten hatalma alatt vannak, nem Krisztusban megszabadult emberek, akkor az ördög hatalma alatt vannak, és ki vannak szolgáltatva arra, hogy az ördög akaratát cselekedjék. Ez bármennyire is furcsa, meg egy ilyen döbbenetes dolog, hogy nincs semleges pálya, nincs. Két hatalom van, egyik a sátán hatalma, a másik Isten hatalma. Az egyik hatalmas, a másik mindenható. Isten hatalma mindenható hatalom, a sátán hatalma meg hatalmas, és hatalmasabb, mint az ember. És a sátán bölcsebb, mint az ember. Okosabb, mint az ember. Ravaszabb, mint az ember. Azt mondja a Biblia, tehát ha ellenségességet tapasztaltok egy életben, lássátok, hogy azért van, mert fölötte még a gonosz uralkodik, és a ti harcolok nem test és vélem folyik, imádkozzatok azért, hogy az Úr törje meg az ördög erejét rajtuk, és adjon világosságot nekik, hogy megértsék Isten jó hírét és szeretetét. Amen. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Lehet tapasztalni, ahogy az ember imádkozik a családtagjaiért, szeretteiért, és könyörög az Úrhoz, Isten elkezd bennük munkálkodni. Így van. Elkezdik megérteni, hogy miről is beszélsz. Hogy miért olyan fontos neked az, hogy meghallgassák erről a Jézus Krisztusról szóló örömhírt, jó hírt, nagyszerű üzenetet. Kezd derengeni. Egyszer csak azzal találkozol, hogy jön az édesanyád, édesapád, anyósod, apósod, gyereked, és azt mondja, hogy apa, vagy kisfiam, szeretném átadni az életemet Jézus Krisztusnak. Szeretném megszabadulni a bűneimből, akarok egy megváltozott életet élni. Ki az, aki tapasztaltam ezt a családjában? Kívánom, hogy minél többen. Minél többen. De higgyétek el, fontos ez a fajta gondolkodásmód és szemléletmód, amit Jézus tanít. Hogy lássad, hogy a harcunk nem test és vélelem folyik, és ne add fel az imát és a könyörgést. Figyeljetek ide. Az, hogy az édesanyám megtérjen, 14 évig, nagyon kevés nap telt úgy el, hogy ne imádkozzunk érte. Mai napig is imádkozunk, mikor már megtért. Csak most már más dolgért imádkozunk, hogy megerősödjön az Úrban. És imádkozunk az anyósomért, akire várni kellett szintén hosszú éveket, 9 évet, hogy átadja az életét Krisztusnak. A húgomra 1,5 évet kellett várni. A nagymamámra 3 évet kellett várni. A nagypapámra 10 évet kellett várni, vagy 8-at pontosan már most ki kell számolni. Apósomra 12 évet kellett várni. De az Úr megadta, hogy megtérjenek. Halleluja! Halleluja! És Fanni most jött a barátkozók órájára.
Halleluja.
Bocsi. Népszerű leszek. Halleluja, köszi, puszi. Mert Isten munkálkodik. Isten munkálkodik a szívekben, a családunkban. De ehhez egy ilyen szemléletmódra van szükséged. Mert ha nem ilyen szemléletmóddal gondolkozol, akkor ellenségnek látod őket. És bosszantani fognak. És nem tudod őket szeretni krisztusi szeretettel. Amen. Nem tudod őket krisztusos szeretni. Nem az a szeretet, hogy állandóan nyaggatod őket, és gyomrozod őket. Ha nem fogadják, akkor imádkozz, és élj. Elmondtad, látod, hogyan reagáltak. Akkor kezdjétek imádkozni, és éld eléjük azt, amit prédikálsz. És figyelj a Szentlélekre, ki fogja hozni a lehetőséget. Jön a szófordulat, a beszélgetés, az élethelyzet, amiben nem is tudsz más tenni, csak Jézus Krisztusról beszélni, és bizonyságot tenni. Okosan, mint a kígyó, és szelíden, mint a galamb. Amen. Nagyon világosan kell ezt látni, hogy nem test és vérrel van tusakodásunk, és nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Isten ereje van benne. Amen. Amikor a Szentlélek által imádkozunk emberekért, Isten munkálkodik. Munkálkodik Isten a munkahelyeden. Munkálkodik Isten a családodban. Munkálkodik Isten a városunkban, hogyha imádkozunk. Ezért akarja befogni az imádkozók száját az ördög. És akarja, sikertelen ez, nem megy ez neked? Ha eredmény te ez, hagyd abba! Ne hagyd abba! Ne hagyd abba, tehát most jön az átváltozás. Most jön a szabadulás. Most jön a válasz éppen. Ne hagyd abba! Nem tudod, hogy melyik napra kelsz fel, amikor Isten megválaszolja az imádságodat. Eljön. Eljön. Nagy szükség van a családodban? Nagy szükség van a körülötted élőkben? Nagyon mélyen vannak a bűnben? Nagyon elveszettek? Na akkor most nagyon nagy szükség van, hogy szolgálj feléjük és imádkozz értük, és ha kell, bizonyságot tegyél nekük, nekik a szavaiddal, a cselekedeteiddel. Emlékeztek, Michael W. Smith mit idézett a Assisi Szent Ferencről? Azt mondja, mindig tegyél bizonyságot. És néha beszélj is. Beszélj is, ha kell, bocsánat. Beszélj is, ha szükséges. Azt gondolom, így van. Akik nagyon közel vagyunk egymáshoz, ha minden nap felállnék az asztalomra, a munkahelyen is elkezdenék prédikálni, valószínűleg a munkahelyemben már nem lenne szükség a munkámra, útilaput küldöttek volna a talpamra. Ugye nyilván, amikor kijön a lépés, akkor nem hallgatok, és hát mindenki tudja, hogy hányarán állunk, és hogy az Urat követem, és igyekszek úgy is élni. És ha hibázok, azt is beismerni. Mert ez is hozzátartozik. Még mielőtt a glóriát a fejemre képzelitek, tehát hogy ez is egy becsületes hozzáállás, hogy figyelj, ez nem volt jó, bocsáss meg. Ez is egy keresztény mentalitás hozzáállás. Igen. Így van? Igen. Akkor ebben egyetértünk. No, menjünk tovább. Tehát ugye a viszonyok. Ne engedjetek a félelemnek. Azt olvassuk itt a Isten igében, hogy a 26-27-es versekben, tehát ne rettenjetek meg tőlük, mert nincs olyan rejtett dolog, amely lelepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit a sötétségben mondok nektek, azt a világosságban mondjátok el, amit a fülvesúgva hallatok, azt a háztetőről hirdessétek. Dicsőség az Úrnak. Tehát Isten igéje, Isten akarata arra bátorít bennünket, hogy ne féljünk az emberektől. Ne féljünk az emberektől. Emlékszek, lehet, hogy mondtam nektek a történetet már, egy miskolci lelkész barátom mesélt el, hogy nagyon buzgón megtértek teljes tűzzel az evangélium tűzzel betöltötte őket, és mentek, jártak, hogy mindenfele bizonyságot tenni az Úrról. Egyszer bement egy rock boltba, ilyen rocker boltba, ilyen hanglemezeket, meg tudjátok, ezek a szegecet cuccokat lehetett venni, és akkor ott állt egy ilyen tagba szakadt rocker, és akkor fogta az én barátom, abba verte, azt mondta, hallottál-e már Jézusról? Úgy meglepődött a fiszkó, nem. És akkor bizonságot tett neki a Krisztusról, azt mondja, végig se gondolta, hogy mi történik és mit csinál, de hát jobb is. Igen ám, csak az történt egy-két hét múlva, hogy ez a barátunk éjszaka csönget az ajtón, éppen a barátunk, a lelkész barátunk az oda volt valahol missziózni, a felesége volt ott a két kisgyerekkel otthon, és megjelent ez a szegecses fickó, tudod, ilyen halálfejes bőrdzsekibe az ajtóba. És mondja, hogy meg akarok térni. Hát, nincs csináljon, hát a feleség aztán elvezette Krisztus, a sírva megtért, befogadta az Urat, és még a barátai is aztán megtértek. Tehát, ha félsz az emberektől, nem tudsz szolgálni feléjük. Nem tudsz szolgálni feléjük. Én nem mondanám, hogy mindenki ezt gyakorolja, és itt a nevén a fálcán kakasban, hogyha nem tudod, mi az, nem baj. Oda menjen el, és ott kezelje a rászorulókat 11 órától hajnal 2-ig, mert lehet, hogy azt kéne keresni, hogy ki ez a kés, nem a tiéd. Mindegy. Nem lényeges. Azt mondja Isten igéje, hogy a 1 Péter 5-8-9-ben lehetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte keresve kitnyeljen el. Álljatok el a hídben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. Ne feledjük el, Jézusé minden hatalom. Az ördög pedig megpróbál megfélemlíteni. Tipikus munkája az ördögnek, hogy félj. És a félelem miatt hallgass. Ne szólj. Az Úr ereje, az Úr igéje, azt mondja Máté 28:18-ban, Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Dániel 7:13-14-ben hasonló kijelentése van az Isten igének, tehát aki velünk van, az mindenkinél hatalmasabb. Amen. Annál is hatalmasabb, aki ezekben az emberekben működik. Hatalmas arra, hogy megszabadítsa őket. Ezért figyelek a Szentlélekre, ha indít engem az Úr, ha vezet engem az Úr, bátran teszek bizonyságot, szeriden, okosan, Jézus Krisztusról azoknak szabadulására. Tehát nyíltan megvallom az ő róla szóló bizonyságtételt. És azt mondja itt Jézus, hogy amit személyesen átvettetek, tapasztaltatok, megértettetek, ugye fülbesúgva, titkon, tapasztaltátok meg az életetekben, hogy bennetek végbe ment. Azt mondjátok, és azt éljétek az emberek elé. Így van? Ez a bizonyságtétel. Ez mind a kettő fontos. Amit magatok megtapasztaltatok Krisztussal, arról beszéljetek, és azt éljétek, amit tőle tanultatok, és tőle átvettetek a vele való személyes közösségben. Aki meghalt, nem fél haláltól. Vannak ilyen háborús filmek, a Tamás szeret ezeket idézni, de most én is idézek egyet, amúgy a háború önmagában egy gonosz dolog. Nyilván a zsidó gondolkodás, a rabinikus tanítás egyről a honvédő háború, tehát a védelmet, hogy megvédeni az országot, megvédeni a családot, azt fogadja el, és azt a nevői parancsolat nem a nevői parancsolatnak a megszegésének veszi, tehát amikor a honvédő háború, amikor megvédi az ellenséges gonosz támadással szemben az ember saját családját, népét, földjét. Ugye ezt fogadja el a rabinikus tanítás egyedül elfogadhatónak háború tekintetében. A háború egyébként önmagában gonosz dolog. Egy rossz dolog, mindig a Bibliában is látszik, a bűnkövetkezmény, egy ítéletes dolog, hódítás, hatalomvágy, ezek vannak mögötte. És egyik háborús filmben mondta egyik katona, hogy te nem félsz? Azt mondja, nézd, eljutottam odáig, mikor ide kijöttünk erre a frontra, hogy én meghaltam. Nem számítok jobbra. Halott vagyok, meglepetés így nem érhet. És nem félek. Nagyon érdekes gondolat ez, mert aki Krisztusban van, az meghalt a régi életének. És feltámadt egy örök életre, egy új életre, tehát nem hal meg soha. És ezért mondja Isten igéje, hogy ne attól féljetek, aki a testet megölheti, hanem aki a testet és a lelket egyaránt a gyehennára vetheti. Tehát Isten féljétek. Ugyanis a keresztény ember és az ember önmagában, mint mondtam, nincs, nem mehet semleges pályára. Két hatalom próbál befolyásolni téged is, mint hívő embert, és engem is, mint hívő embert. Két hatalom. Egyik a sötétség világának hatalma, a sátán hatalma, ahogy a Belzebúbnak, amit nevezte Jézus Krisztus. A másik Istennek hatalma. El kell döntened, hogy melyik hatalomnak engedelmeskedsz. Minden szituációban így van. Igaz ez? Döntened kell, hogy melyik hatalomnak engedsz, és melyik hatalom az, amely legyőzött téged. A bűn győzött le a halálra, vagy Krisztus győzött le téged az életre. Úgy neki engedelmeskedni akartát. Cselek egy Róma 6:10, azt mondja Róma 6:10, mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az Istennek él. Amen. Következő nagyon fontos gondolat, értékes vagy. Ott vannak a kis verebek. Cukik, nem? Azt mondja Isten igéje itt, hogy egy verébnek az ára, ugye a két verébnek az ára a fillér, ugye egy pár verebet lehetett venni a fillérért, ugye a legkisebb pénzérme volt a fillér, amit itt hoz a Biblia a római pénzérmék között, a legkisebb pénzérme volt, hogyha le akarom fordítani, ez Magyarország egy 5 forintos pénzérme, nem nagy, igaz? Nem sok 5 forint, már szerintem nem lehet semmit venni érte 5 forintért. Lehet valamit még venni 5 forintért? Gyufaszálat? Egyet. Már doboz gyufát sem szerintem adnak 5 forintért. Igaz? Nos, körülbelül ezt a képet lehet használni, amikor meg kell értenünk azt, hogy milyen értéket képvisel az ember, és milyen értéket képvisel Isten gyermeke az atya előtt. Azt mondja, hogy egyetlen veréb sem esik le úgy a fáról, hogy ne tudna mennyi atya róla. Pedig ezeknek mondjuk 5 forint az ára egy párna, tehát 2,50. Azért kell 2,50 venni, mert akkor a pénzérme már nincs. Értitek? Azért kell turbozni, egy kicsit duplázni. Nem azért, mert párosan járnak a verebek. Tehát azt mondja, ha ezeket ennyire gondosan figyeli az atya, mennyivel inkább titeket. Nektek még a hajatok szála is nyilván van tartva. Hadd kérdezzek valamit tőletek. Melyik az közületek, aki mikor megfésülködik, megszámolja, hogy hány hajszál maradt a fésűbe? Mondjuk majd, aki kopaszodik szokta, de azt se hiszem, hogy mondjuk ezt minden nap megszámolja. Ki az, aki számolgatja hajszálait? Tehát mindig megszámolja, hogy minden nap, amikor megfésülködsz, vagy esetleg leesik a buszon egy hajszál, írod. Nevetséges, nem? És ezt hozza Isten példa, Jézus Krisztus példának. Ezt nektek még a hajatok szála is számon van tartva. Sokkal inkább tud rólatok gondoskodni az atya, mint ti magatokról. Az atya sokkal inkább törődik veletek, mint ti saját magatokkal. Ez kiüti a félelmet az ember szívéből és az aggódást a szívéből. Tehát az önmagadért való aggódás nem ütheti meg azt a mércét, amihez atya aggódik, érted? Még a legjobban törődsz is magaddal, a legfontosabb vagy magad számára, akkor sem tudod überelni azt, amilyen fontos Istennek vagy. Amen. Ezt mondja az Úr Jézus útra való a tanítványoknak, hogy ne aggódjatok. Mindenről tud az atya, ami veletek történik. Minden kis porcikátokra gondja van az atyának. Testestől, lelkestől, szellemestől, mindenőtök fontos az atyának, és számon tartja. Hopp, kijött egy anyajegy. Aranyos, jól néz ki. Cuki vagy. Humorosan. Tudom, de értitek igaz a lényegét. Ez a súlya ennek a kijelentésnek, hogy ilyen gondoskodó szeretettel van az atya. Nem tudsz magadról ennyire gondoskodni. Nem tudsz magadért annyira aggódni, ahogy az atya aggódik érted, és ahogy az atya szeret téged. Mert értékes vagy. Többet érsz, mint ez az 5 forintos érme. Ne félj tehát. Ne félj. Vallást tenni, azt mondja, aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Vallást tenni azt jelenti egyetérteni, ugyanazt mondani, aztán bevallani, elismerni, megvallani, ígér, megígér, szerződés köt, megegyezik valakivel. Tehát azt jelenti, ugye, hogy aki megismerte Istennek a szeretetét, szabadítását Jézus Krisztusban, és megszabadult a bűneiből, megszabadult a halálfélelemből, megszabadult a hiába való életmódból, és Istennek tetsző életre szabadult meg ugye ezekből, azokról azt mondja a Biblia, hogy bekerültek az új szövetségbe. Így van. Krisztusban egy új szövetség részesei, az atyának gyermekei. Isten az egyik szövetséges fél, ugye a hatalmasabb, te a másik. Istennel kötöttél szerződést. Isten lepecsételte a te szerződésedet Jézus vérével a kereszttel. Egyszer s mindenkorra visszavonhatatlanul szeretlek, az enyém vagy, megváltottalak. Supp! Egy nagy viaszpecsét, amit nem olvad meg egyébként. Ezt jelenti, amikor a vallástételről beszél a Biblia, akkor azt jelenti, hogy ezzel a szerződéssel összhangban élem az életemet, ezzel a szerződéssel összhangban gondolkodom, és ezzel a szerződéssel összhangban élek. Ez mind a három együtt. Nem csak beszélek, hanem így gondolkodom, így cselekszek, és így beszélek. Ez jelenti megvallani. Tehát megtagadni Jézust, ugye, nem csak a szavainkkal lehet. Azt mondja, elutasít, visszautasít, tagad, megtagad, visszavon. Az is megtagadja Krisztust, akin az életén, gondolkodásmódján, szavain nem látszik, hogy ő Krisztus követel, hanem ellenkezője látszik. De akinek az életén nem lehet felismerni azt, aki az ő ura, az megtagadja Jézus Krisztust. Így van ez? Így van ez? Tehát nem csak arról van szó, hogy megtagadni valaki, azt mondja, nem szeretem Jézust, valaki az életvitelével is tagadhatja Krisztus, ha látják az életünk, és azt mondják, hogy neked figyelj, neked semmi közöd nincs Jézus Krisztushoz. Hány emberrel kapcsolatban halljuk azt, amikor bizonyságot teszünk nekik, hogy figyelj csak, voltam a templomba, meg láttam, hogy kijönnek a templomból, inkább nem megyek oda. Hát gonoszabbak, mint én, aki nem járok oda. Én legalább tudom, hogy nem hiszek. De azok meg eljátszák, hogy hisznek, aztán már káromkodnak, amikor kijönnek. Igaz, hogy mennyire megtagadták az urat? Pedig oda jártak a templomba. Minden vasárnapot énekelnek, meg minden temetésen ott énekelnek, és nyomják. Tehát milyen fontos, hogy a vallástétel, a gondolkodásmódunk, a beszédünk, az életvitelünk harmóniája Krisztusról, hogy a vele kötött szövetség szellemében, a szövetségnek megfelelően éljük az életünket. Annak való a megtagadása pedig azt jelenti, hogy az életünk, a gondolkodásunk és a beszédünk sincs szinkronban. Nincs szinkronban a szövetség, igen, és a szövetség igéjével. A legtöbb, amit tehetünk. Tehát azt mondja itt Isten igéje, a 34-39-es versében, hogy én olvastam is nektek, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre, nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot, azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, leányt anyjával, stb. Tehát itt nem arról van szó, hogy Jézusnak abban telekedve, hogy veszekedjenek a családtagok, hanem arról van szó, hogy amikor valaki megtér a családban, és a többiek még nem ismerik Istent, egy konfliktus helyzet jön létre. Sajnos ez így van. Ez tetszik, nem tetszik, ez egy ilyen helyzet, ilyen élt helyzet. Amilyen mértékben uralja a gonosz a család többi tagját, olyan heves ez a konfliktus a családban. Nem mintha örülne ennek Jézus Krisztus, de vele járója a megtérés, újjászületés annak, hogy valaki más ember lesz. Ahogy mondja Péter, hogy azért haragusznak látok, mert nem mentek már velük együtt a pusztulásnak ugyanabba a posványába. Tehát ez már irritálja az embereket, hogy te nem úgy élsz. Hogy te szeretsz. És megbocsátasz. És szolgálsz. Sosem mosogattál eddig, elkezdesz elmosogatni. Nem takarítottak a szobárat, hogy a gyerek vagy, most takarítasz is. Szépen a polcok rendben vannak, összehajtva a ruháid. Idegesíteni fogja édesanyárat, mi? Nem hiszem. Tehát ugye ezek azok, amelyek hitelessé teszik a mi bizonyságtételünket, de ne felejtjétek el, a konfliktus akkor jön, amikor Jézus Krisztusról kezdesz beszélni. Amíg a vallásról beszélsz, a Gasperről beszélsz, ugye, hogy énekeljünk, szépet zenéljünk, olyan aranyosak ezek a fiatalok, olyan cukik, ahogy énekelnek. De amikor Jézus Krisztusról van szó, hogy Jézus Krisztus meghalt a te bűneidért, és az én bűneimet személyesen, mert olyan bűnösök vagyunk, hogy az Isten fiának meg szenvednie kellett a mi bűneinkért, én bűnös! Adok én neked! Ilyet mondasz jó anyádnak, vagy apukádnak! Nem szégyeld el magad! És nem azért mondod, mert nem szereted őket, hanem azért mondod, mert szereted. Csak ők ezt még nem értik. Mert talán megértetted, hogy milyen szabadítása van Jézus Krisztusnak az ember életén, és milyen öröm Krisztusra járni, és mennyire szükségük van nekik, hogy milyen változás hozna a család életetekben, a gyerekek és a szülők kapcsolatában, a szülők egymással való kapcsolatában, hogy milyen munkát végezne Isten. Hányan vagyunk, imádkozunk a szüleinkért, Uram, add, hogy megtérjenek, hogy amíg aratik nekik még évek együtt, tapasztaljanak valamit olyat is, amit te tudsz adni a keresztény házasságban, hogy valami jót is éljenek át. Istennek van hatalma megújítani egy házasságot. 30-40-50 évi házasság után is. Mert Istennek van hatalma megváltoztatni az emberek szívét és hozzáállását a másik emberhez. Biztos 30-40-50 év után jó sok minden van, amit ki kell pakolni, cuccolni, sok szemetet ki kell hordani, de van hatalma az Úrnak rendbe tenni a dolgokat, rendbe tenni a szennyest. Így van. Tehát az ördög azért jön, hogy ő jön, lopjon és pusztítson, én pedig azért jöttem, hogy életük legyen és bővöködjenek. Ez a legjobb hozzáállás az, ha Jézus Krisztus képviseljük a családban, és nem kötünk hamis kompromisszumokat. Csak mondjuk, hogy békesség legyen, hogy szeressenek, hogy elfogadjanak, hogy tudigassanak. De azt látom, Isten ad szelítséget és bölcsességet, értelmet, hogy hogyan tegyük a bizonságtevő életet, hogyan éljünk a hozzánk nagyon közeli emberekkel a kapcsolatban, és hogyan szolgáljunk feléjük. Rengeteg mindent lemondhatnék. Ugye zenészek dicsérik itt az Urat. És több közülük ez a szakmája. És megkérdezi otthon a szüleje, hogy figyelj csak ide, mennyit fizetnek neked ezért a gyülekezetben? Hát normális vagy? Hát fellépsz minden vasárnap. De apa vagy anya, én az Úrnak szolgálok. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy megszabadított, és sokkal több eredet értem Isten, mint hogy én adok ezt ezért a fél óráért. Hát te nem vagy normális, fiam, te is elmered ezt. Ez gyerek nem normális. Fiam, beszélj vele, ez megbudjon teljesen. A hit az agyára ment. Szerintem, mondd meg, ne olvass a Bibliát, mert az van, hogy rossz hatással rá. Holott nem. Ez az ember szabad. Szabad a pénztől. Hálás a szíve. Boldog. Nem rabja a lóvénak, mint a szülei. Nem rabja a gondolkodásmódnak. Természetesen, ugye, van munkája, hogy megáldja Isten, és azt gondolom, hogy vetés és aratás törvényszerűség igaz. Tehát aki elvet, azt tud aratni más területen is az életében. Azt is szoktam mondani, ugye, hogy aki úgy gondolja, megtartja magának azt, amit adhat, és megeszi azt, ami vetőmag lenne, az a legbalgább gazda. Mert hát minden parasztember tudja, hogy a vetnivaló krumplit azt el kell tenni, és azt nem szabad megenni télen. Miért? Mert nem lesz mit elrakni tavasszal. Így van? És ha nem lesz mit elrakni tavasszal, nem lesz mit kiásni ősszel. Ilyen a balga ember, amikor azt mondja, megtartom magamnak a pénzemet, mert nekem nagy szükség vagyok. Mit csinál? Megeszi a vetőmagját. Mi történik, mert még kevesebb lesz neki? Míg azt a háladását tud áldozni Istennek, hogy anyagiakból, szolgálatból, az életerejével, Isten meggazdagítja és megáldja. Hány szervet csináltam én már meg Isten áldásával? Rapid gyorsasággal, mert nem volt több időm rá. Mert Istennek szolgáltam. Mert Isten szoktam mondani, hogy a legjobb informatikus a világon. Tudjátok, a professzorok sem tudnak olyan szinten, nem értenek olyan szinten. Az informatikához ugyanis, hogy a fizikusok kutatják itt a atomnyi szálakat, most már ott tart a kutatudomány, hogy egy atomnyi szálakat tudnak kihúzni egy mikroprocesszorban, és hogy ott az elektronokat hasítanak, mint a húzat. És Isten pedig ezt megteremtette, megalkotta, és még biztos, hogy van még más is, ahogy még majd fel fognak fedezni. Tehát, Krisztus és tanítványaiként éljük az életünket. Itt a 40-42. vers egyébként, tehát ez rosszul leírva, a 40-42. vers. Arról beszélt Isten igéje, ha Krisztus szeretik, minket is szeretni fognak. Ha Krisztus gyűlölik, minket is gyűlölni fognak. Ilyen egyszerű a képlet. Ne lepődjünk meg, ha azok nem szeretnek bennünket, akik gyűlölik Krisztust. Azon viszont lepődjünk meg, valaki nem szeret bennünket, aki azt mondja, hogy ismeri Krisztust. Mert ez nem normális, igaz? A normális az, ha szeretjük egymást, és a bárányok vagyunk, a bárányok között szeretünk lenni. Így van? De bennünket, azt mondja az Úr Jézus, hogy én küldelek titeket, mint bárányokat, a farkasok közé. Szolgáljatok feléjük, és ne féljetek tőlük. Legyetek okosak, mint a kígyó, és szelidek, mint a galamb. Amen. Lesz ezen a héten lehetőségünk rá. Ugyanis csütörtökön közös házi csoportot tartunk. Ugye, tudjátok, hogy a Újremény Baptista gyülekezetben két dolgot tartunk nagyon fontosnak. Az, hogy valaki lehessen segíteni és pásztorolni. Az egyik az, hogy látogassa rendszeresen vasárnapi istentiszteletet. Aztán pedig, hogy látogassa a hétköznapi házi csoportos összejöveteleket. Mind a kettő bibliai igazság, tehát egyik a tanítás alkalma, a nagy összejövetel alkalma, Isten közös magasztalásának az alkalma, a közösség élmény, és még sok mindent tudnék mondani. A második dolog pedig a személyes kapcsolatok ápolása és építése, az egymás felé való közvetlen szolgálat lehetősége, és az őszinteség mélyebb megélése. Most azt mondta mindenki nálunk, aki ide fel lehet vélye a tagnak, hogy ez a kettő nagyon fontos neki, megértette a bibliai igazságot, és akar ezt! És reméljük, hogy nincs senki közöttünk, hogy ezt elfelejtette. Ezért úgy gondolom, hogy mindenkivel fogunk találkozni csütörtökön 6 órakor ezen a helyen, és a lakótelepre el fogunk menni, viszünk egy szaloncukrot, és viszünk egy meghívót a következő adventi és karácsonyi eseményekre, és azt mondjuk, hogy szeret az Úr, azért nincs még régünk. Áldást mondunk, és hogy miért bennünk el az ajtó, mikor kinyílik, nem tudjuk. De mi nem félünk. Amen. Mert mindez, amit eddig prédikáltam, nagyon okos, nagyszerűen lehet bólogatni rá, és nagyon lehet lelkesedni. De ennek a valósága ugye kezdődik, mikor innen hazamegyünk, akkor jön a hétfő, és egyfajta módja, ugye nem a módja, hanem egyfajta módja a csütörtök. Kétféle lehetőség lesz csütörtökön, az ima szolgálata és a személyes meghívó osztás és elvitel az embereknek. Hisz, ugye megállapítottuk a múlt héten, 100 méterre van a legtöbb embertől itt a gyülekezet. Hát legalább annyit tudjanak, hogy vagyunk. És vigyünk egy igét, hogy az ige testé lett. Jézus Krisztus Isten fia megszületett karácsonykor önért is. Imádkozunk ezért a lakótelepért, imádkozunk önért is. Áldja meg önt a mindenható Isten az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Családját is, munkáját is, életét. Loran férne! És akkor már lehet, akkor imádkozhatunk érte? Ki tudja, Isten látja ezt. A mi felelősségünk az, hogy elvigyük a meghívást, elvigyük a jó hírt az emberek világába, és ennek egy módja, egyfajta lehetősége, nem a lehetősége kínálkozik csütörtökön 6 órától mindannyiunk számára. Adjon az Úr ehhez erőt, és készüljünk rá. Tudjátok, imádkozunk, most akkor ezen a héten lehet kérni az Urat, hogy áldja meg az embereket, kérjünk áldást rájuk, gyakoroljuk a könyörgés közben járást értük. Lehet, hogy sokan vannak, és soha nem imádkoztak még emberek. Tegyük meg, imádkozunk értük, és vigyük el Isten szeretetét, független attól, hogy ők ennek örülnek, vagy nem örülnek életük jelen fázisában. De még örülhetnek. Amen.